Jézus feltámadásának történetét Márk evangéliumából olvasom, a 16. fejezet első 7 verséből. A szombat elmúltával a magdalai Mária, Jakab anyja és Salomé drága keneteket vásárolt, hogy elmenjen és megkenje őt. A hét első napján, kora reggel, napfelkeltekor a sírhoz mentek, és azt kérdezték egymástól: ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájáról? De oda tekintve látták, hogy a kő már el van hengerítve, pedig roppant nagy volt. Ahogy bementek a sírboltba, egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak ülni jobb felől, és megrémültek. Az pedig így szólt hozzájuk: ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt. Íme a hely, ahova őt helyezték. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok, ahogyan megmondta nektek. Eddig Istenünk írott igéje, csendesedjünk el és fennállva imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy a húsvét ünnepe nem a szokásokról szól, még csak nem is az emberi bölcselkedésről, hanem arról a dicsőséges tényről, hogy feltámadtál a halálból. Köszönjük, Urunk, hogy a te hatalmad mindenek fölött való, hogy az emberileg nézve legnagyobb ellenséget, a halált is le tudtad győzni. Köszönjük, Urunk, hogy ennek a jó híre nem maradt csupán néhány ember magánügye, hanem ezek az emberek elindulhattak és elmondhatták az egész világon, hogy te legyőzted a halált, és általad mi is legyőzhetjük a halált. Köszönjük, hogy amiként te feltámadtál, úgy a mi életünkben is feltámadhatsz, és mi pedig veled együtt élhetünk. Köszönjük, hogy ezt ünnepelhetjük ezen a reggelen is. Nagyon szeretnénk, Urunk, úgy hozzád jönni, mint akik egy élő személlyel találkoznak, és akitől várják az útmutatást, a vigasztalást, a bátorítást. Urunk, szeretnénk letenni előtted a mi bűneinket, hiszen te látod, hogy milyen szívvel jöttünk ide, látod, hogy mi minden található abban, talán gondok, talán bűnök, amiket nem vallottunk meg előtted. Szeretnénk most ezeket mind odaadni neked, hiszen tudjuk, hogy nálad van a megbocsátás, a tisztulás, és azzal a megkönnyebbültséggel, azzal a nyitott szívvel hallgatni a te igédet, és örömmel dicsőíteni téged, ahogyan az igazán helyén való. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az Isten tiszteletünket a te jelenléteddel, a te szavaddal, a te iránymutatásoddal. Amen. A bűnbocsánat üzenetét Pálnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom, az 5. fejezet első verséből. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Ige hirdetésre készülve a 380. dicséretünk 7. versét énekeljük: Siess most mi hozzánk. Isten igéjét a Jelenések könyvéből olvasom, a 4. fejezet első versének első feléből. És ezek után láttam, íme egy nyitott ajtó volt a mennyben. Amen. Foglaljunk helyet. Arra hadd kérjem a testvéreket, hogy ugorjunk vissza az időben, nem olyan nagyon sokat, csupán az iskolás éveinkre. Azok, akik nem olyan régen jártak iskolába, 10-20 évvel ezelőtt legfeljebb, feltehetően találkoztak egy könyvvel a kötelező olvasmányok listáján. Ezt a könyvet William Golding írta, és a címe A legyek ura. Hadd kérdezzem meg, olvasta-e valaki közülünk ezt a könyvet kézfeltétellel? Igen, jó páran olvasták ezt a könyvet, köszönöm szépen. Azért jutott eszembe ez a könyv, mert úgy látom, hogy sok szempontból közel lesz a mai igéhez. Be kell valljam, hogy én bizonyos értelemben utáltam ezt a könyvet, bizonyos értelemben pedig nagyon szerettem. Ugyanis egyrészt szörnyű, másrészt csodálatos a regény. Mitől szörnyű? Nagyon egyszerű erre a válasz. Hát azért szörnyű, mert egyik tragédia a másikat követi benne. Mitől csodálatos? Attól, hogy az író páratlan éles látással mutat rá az emberi élet valóságára. Arra, ami bennünk, emberekben zajlik, és ami úgymond velünk, társadalomként is sok esetben történik. Természetesen a történet kitalált, de igazságokat kitalált történeten keresztül is át lehet adni. Elmondom ennek a regénynek a történetét röviden. Úgy kezdődik az események láncolata, hogy gyerekek felszállnak egy repülőre, sok gyerek, és elindulnak. És ez a repülő egyszer csak lezuhan. Lezuhan, és meghal a pilóta. A gyerekek életben maradnak, de a pilóta és minden felnőtt meghal. És ott állnak ezek a gyerekek, nagy nehezen kievickélnek egy szigetre, egy lakatlan szigetre, és akkor ott állnak, hogy most mit csináljunk. Ugye maga a feltételezés nagyon érdekes, hogy mit tud kezdeni egy csomó gyerek, ha nincsenek velük felnőttek. És ugye ezek a gyerekek nem voltak buták, sok mindent tapasztaltak addigi rövid életük során, és azt mondták, hogy mi most itt túl fogunk élni. És eleinte minden jól alakult. Megpróbáltak egy kis társadalmat berendezni maguknak. Választottak maguknak vezetőt, aki közülük a legkiválóbb volt. Elkezdtek maguknak házakat építeni. Létrehoztak egy vadászcsoportot, hogy ők szerezzék be az élelmet. És az első időszakban viszonylag jól alakult az életük. Úgymond a gyerekek boldogultak. De aztán minden megváltozott. És akkor úgymond jött a katasztrófa. Úgy kezdődött, hogy valaki megirigyelte a vezetőnek a posztját. Én is vezető akarok lenni. Aztán kialakult a pártoskodás. A gyerekek két csoportra oszlottak. Egyik az egyikhez húzott, másik a másikhoz. Aztán elkezdtek harcolni egymással. És a harc során több gyerek életét vesztette. És végül odáig jutottak, hogy felgyújtották az egész szigetet, minden fájával, erdejével együtt, csak azért, hogy megtalálhassák és megölhessék azt a gyereket, akit eredetileg vezetőnek választottak. Tehát katasztrófa lett abból, amit ezek a gyerekek elkezdtek. És amikor már eljutott volna úgymond a gyilkosság a végkifejletig, akkor jött a happy end, megjelent egy tengerésztiszt, a gyerekek mindannyian észrevették őt, és helyreállt a rend. És úgymond boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Mi ennek a könyvnek az üzenete? Véleményem szerint nagyon egyszerű. A gyerekek egyedül nem képesek a boldogulásra. Szükségük van arra, hogy legyen mellettük valaki, egy felnőtt, aki vezeti őket. Mert a gyerekek kizárólag így képesek megtalálni a maguk boldogulását. Talán azért is ragadott meg ez a könyv annyira, mert amikor olvastam még középiskolásként, már akkor egyfajta keresztény szemüvegen keresztül olvastam, és mélyebb üzeneteket is megláttam benne. Ez a regény olyan, mintha egy kicsit az emberi történelemnek lenne az alternatívája. Nem is alternatívája, egy más nyelven való elmondása. Miért is? Réges-régen kapcsolatban álltunk valakivel, aki szeretett minket, aki gondoskodott rólunk, és irányt mutatott nekünk. Ez a valaki Isten volt. Aztán egyszer csak ez az Isten eltűnt az életünkből. Nem halt meg, mint a pilóta, ugye Isten halhatatlan, de mi úgy döntöttünk, hogy fellázadunk ellene. És amikor ez megtörtént, akkor Isten azt mondta, hogy akkor én most tiszteletben tartom az akaratotokat, ha ti nélkülem akartok élni, akkor éljetek nélkülem. És elvált az ember útja az Isten útjától. És ettől a pillanattól kezdve az emberiség élete majdnem, hogy olyan, mint ezeknek a regénybeli gyerekeknek az élete a lakatlan szigeten. Milyen szempontból? Hát egyrészt, akárcsak azok a gyerekek, sokszor nagyon egyedül érezzük magunkat. Ugye itt vagyunk Budapesten, 2 millió ember körülvesz minket, nagyon sokan vagyunk, amikor felszállunk egy buszra, mondjuk reggel, amikor megyünk dolgozni, akkor úgy érezzük magunkat, hogy annyian vagyunk, mint a heringek egy konzerves dobozban. Sokan vagyunk, talán sok embert tartunk számon az ismerőseink, a barátaink között is, mégis olyan sokszor egyedül érezzük magunkat. Hogy igazából engem nem ismer senki. Igazából nem tudom magamat megosztani másokkal. Igazából senkit nem érdekel, hogy mi van velem. Ugye a gyerekek is így érezték magukat ott a szigeten. Elvesztették a viszonyítási pontjukat, a szüleiket, a felnőtteket, és noha ott voltak a társaik, mégis úgy érezték, hogy a saját erejükre kell támaszkodniuk. Hát sokszor mi is ugyanígy érezzük magunkat. Ahogyan a gyerekek a szigeten, úgy sokszor mi is félünk egymástól. Hát ezeknek a gyerekeknek az élete rettegésben telt, egy idő után. Mikor jön valaki a másik csapatból? Mikor akarnak majd engem is megölni? És hát talán nem ennyire, de azért a mi életünkben is ott vannak a félelmek, az egymástól való félelmek. Mikor fognak megint megbántani? Mikor fognak megint keresztbe tenni? Akár a családban, akár az ismerőseink között, akár a munkahelyen, mert nem mindenki szeret engem. Nem csak, hogy úgymond nem ismernek, nem csak, hogy nincsenek értem oda annyira, de kifejezetten ellenségesek. És én ezt a félelmet látom az embereken. Nagyon-nagyon látom az embereken. Már a kicsiken is, amikor iskolába mennek. A saját osztálytársaiktól nagyon-nagyon tudnak félni, mert keresztbe tehetnek nekik. Ez az ő kis világuk, és ők ott el tudnak veszni. Egyedül érezzük magunkat, félünk egymástól, aggodalmaskodunk. Gyerekek is aggódtak sok minden miatt, mi még több dolog miatt aggódunk. Nem is kell felsorolnom, mindannyiunkban ott van egy lista. Ha megkérdezné valaki tőlünk, hogy hogy vagyunk, és mi őszintén felelnénk rá, akkor megnyílna a panaszláda. És jönnének az aggodalmak. És akárcsak a szigeten a gyerekeket, a mi életünket is folyamatosan katasztrófa fenyegeti. Ilyen-olyan módon. És látjuk, hogy sokaknál a katasztrófa meg is történik, valamilyen módon. Vagy fejreáll a családjuk, vagy anyagilag lehetetlenülnek el. Nagyon sokféle módon ér utol minket manapság a katasztrófa. Tehát Golding regényét olvasva azt gondolom, hogy ez egy nagy hasonlóság. Olyanok vagyunk, mint azok a gyerekek a lakatlan szigeten. Elvesztettük Istent, és most nem találjuk a helyünket. Nem érezzük jól magunkat a bőrünkben. Ugyanakkor itt is van happy end. Ahogy az utolsó pillanatban megjelent egy tengerészgyalogos, úgy az emberiség utolsó pillanatában is, úgymond az utolsó pillanatában megjelent Isten, hogy helyrehozza azt, amit mi elrontottunk. Nem mi indultunk az ő keresésére, ő jött el hozzánk. Erről szól nagypéntek és húsvét. Erről szól, hogy eljött értünk az Isten Jézus személyében, és ez a Jézus magára vállalta a bűneinknek minden büntetését. Azt, hogy mi elhagytuk őt. Azt, hogy bántottuk egymást. Minden bűnünk, minden büntetését magára vette. És elszenvedte az érte járó büntetést. És mi történt húsvétkor? Ugyanez a Jézus feltámadt a halálból, és feltámadásával megnyitotta számunkra az utat Istenhez. Azért, hogy ezen az úton eljussunk hozzá, és az életünk újra helyreálljon. Ezért mondom, hogy ez a regény, noha sok szempontból tragikus és szörnyű, ugyanakkor csodálatos, mert rávilágít a mi életünkre, mindannyiunk életére. Visszatérhetünk tehát Istenhez. És erről a visszatérésről szól az az ige, amit felolvastam, nyitva van egy ajtó a mennyben. Ez egy csodálatos ige a Jelenések könyvében. Ezt a könyvet ritkán szoktuk olvasni, mert nehéz olvasmány. Ugyanakkor olyan képeket, olyan üzeneteket találunk benne, amelyek megragadnak a gondolatainkban, a képzeletünkben, és ez a kép is, a mennybeli nyitott ajtó képe egy olyan üzenetet hordoz, ami azt gondolom, hogy nagyon bátorító lehet számunkra. Ugye sokáig a menny és a föld között úgymond nem volt kapcsolat, mert mi elzárkóztunk. És az Isten jogosan szintén elzárkózott előlünk. Be volt zárva az ajtó. Senki nem mehetett be a mennybe. Még csak be sem pillanthatott, hogy mi van ott. Hogy abból valami kis vigasztalást nyerjen. El voltunk zárva. És az emberiség itt élt boldogtalanul. És mint mondtam, jött Jézus, és a feltámadásával kinyitotta ezt az ajtót. És ez a nyitott ajtó sok-sok áldást jelent nekünk. Nagyon sok áldást. Áldást jelent a mostani életünkre nézve, és áldást jelent majd a halálunk utáni életünkre nézve. Így fogalmaztam meg magamnak, rá is került a kis lapra, minthogy a menny ajtaja nyitva áll, a mennyei áldások egy része kiszökik rajta, és megjelenik a hívő emberek életében. Ugye nyitva van az ajtó, belátunk, és Isten is ránk lát, és elindul egyfajta kommunikáció. Elindul az áldásoknak az áradata. Hát milyen áldások szöknek meg a mennyből, és válnak életünk részeivé? Hát az első és legfontosabb áldás, hogy információkat szerezhetünk Istenről. Eddig el volt zárva előlünk. Eddig csupán ötletelhettünk, hogy van-e Isten egyáltalán. Ha van, akkor mi erre a bizonyíték? Ha van, akkor milyen? Olyan, amilyennek éppen elképzelem? Vagy egészen más? Azt olvassuk, hogy kinyílt az ajtó, és ahogyan János benézhetett, úgy mi is benézhetünk, és a mennyben elsősorban Istent látjuk. Nem tudjuk őt tökéletesen megismerni. Azt olvassuk az igében, hogy tükör által homályosan látjuk őt. De legalább látjuk. Valamiféle információnk már van róla, és ez hatalmas áldás. Tudjuk, hogy úgymond vannak felnőttek. Tudjuk, hogy nem ért véget teljesen a velük való kapcsolat. Hát milyen ez az Isten? Milyennek ismerjük meg? Milyennek látjuk őt? Hát ha valaki benéz a menny kapuján, akkor azt látja, hogy aki ott ül a trónon, az először is szent. Ő nem olyan, mint mi. Mi, akik állandóan csak önmagunkra gondolunk, és önmagunkért cselekszünk, akik képesek vagyunk megalkudni csak azért, hogy nekünk jobb legyen, akik állandóan bűnökbe keverjük magunkat. Ez az Isten szent. Nincs olyan dolog, ami rávehetné őt a bűnre. Neki abban leli kedvét, hogy úgymond azt gondolja és azt teszi, ami helyes. Ő tökéletesen tiszta. És ezt a tisztaságot árasztja a környezetére is. A menny lakóira, az angyalokra, az üdvözült emberekre. És ez a szentség, ez átárad valamilyen szinten a mi életünkbe is. Azt is látjuk, hogy ez az Isten bölcs. Nem csak úgy végzi a maga munkáját, ahogyan éppen eszébe jut. Ugye az ember sokszor ilyen, hogy hát akkor ötleteljünk, találjunk ki valamit. Sokszor az utolsó pillanatban, sokszor nem eléggé megfontoltan, nem eléggé bölcsen. Hát az Isten nem ilyen. Nála nincsenek megtervezetlen napok, vagy rosszul megtervezett napok. Az Isten eltervezte ezt a világot, tökéletes egyensúlyban él benne minden, tökéletes a rend, a harmónia, ahogyan ő ezt megalkotta. Az ember életét is hasonlóan szépen berendezte, szépen és célszerűen, mert az Isten ebben a bölcsességben is kedvét leli. Azt is látjuk az Istenről, hogy ő minden tudó. Előle nem lehet elrejteni semmit. Ő nem olyan, amilyennek mondjuk Káin elképzelte, hogy elkövettem valamit, és akkor egyszerűen csak letagadom, és akkor erről neki nincs tudomása. Az Isten mindent tud. Nem csak azt, amit tettünk, vagy tenni akarunk, hanem valóban minden egyes gondolatunkat, érzésünket. Előle nem lehet elrejteni semmit. Nagyon nagy dolog Istennek ez a minden tudása. Azt is látjuk, hogy ő a mindenható, aki előtt leborul mindenki. Sokan önként, mert dicsőítik őt, magasztalják ezért a hatalmáért, mert szeretik, de ha valaki nem szereti őt, akkor is térdet kell előtte hajtania. Mert a mindenható Isten mindenkinek parancsolhat. És még egy tulajdonságát hadd mondjam el Istennek, ez az irgalom. Eddig azzal szembesültünk, ami kizárólag, mint Istent jellemzi őt, az ő tökéletes szentsége, bölcsessége, tudása, mindenhatósága, és most itt van valami, ami nagyon emberi, ami nagyon közel áll hozzánk, ez az irgalmassága. Amikor Isten látja a bajba jutott embert, az embert, aki egyébként a saját hibájából jutott bajba, de meg is nyomorodott tőle az élete, látja az Isten ezt a megnyomorodott életű embert, és a szíve szánalomra indul. És azt mondja, hogy én ennek az embernek kegyelmezni akarok. És én ezt az embert meg akarom újítani. Hát ha látjuk a nyitott mennykapuját, és benézünk rajta, akkor ezt az Istent látjuk. Hatalmas áldás, ha valaki látja ezt az Istent. Nem mindenki látja. A nem hívő emberek nem látják, nem is néznek oda. Nem érdekli őket. A hívő emberek láthatják. De hadd mondjam úgy, hogy a hívő emberek sem mindig nézik. Mert lehet, hogy elindulunk a hit útján, nézünk egy ideig Istenre, aztán valahogy megunjuk ezt az egészet. És akkor már csak a saját kis életünkre nézünk. Tegnap, amikor véget ért az Isten tisztelet, és Emivel kimentünk a kapuhoz, és úgymond köszöntöttünk mindenkit, akkor egy nagyon aranyos élményben volt részem. Egy körülbelül 5 éves kislány odafutott hozzám, és azt mondta a maga kis lelkesedésével, hogy nagyon szeretlek, végig téged kuksoltalak. Nagyon aranyos volt. Hát nem is én prédikáltam. Emi állt itt a szószéken, én ott ültem, ahol most Gábor. És ez a kislány, nem is tudom, hol ült, de valahogy neki, valahogy ő engem pécézett ki, és engem nézett végig. És amikor úgymond véget ért az Isten tisztelet, akkor ezt el is mondta nekem. Miért mondom ezt el? Azért, mert mi is hasonlóképpen jelen vagyunk Isten életében, Isten terveiben, mint ahogy ez a kislány jelen volt itt a templomban. És amikor majd véget ér az életünk, és Isten megkérdezi, hogy hogy miről szólt ez az egész, amit itt töltöttünk, ez a néhány év, néhány évtized, akkor lehet, hogy más szavakkal, de olyan jó lenne, ha ezt tudnánk elmondani Istennek, hogy nagyon szeretlek, és végig téged kuksoltalak. Hogy a nyitott menny kapuján néztem be, és az volt a legfőbb szempontom, hogy téged megismerjelek, és hozzád közelebb kerüljek. Ez tehát az első és legfontosabb áldás. A második áldás, hogy Isten által önmagunkat is sokkal jobban megismerhetjük. Ugye, amikor valaki elkezd növekedni, akkor egy idő után feltámad benne a vágy, hogy megismerjem magam, ki vagyok én igazából. És hát akkor a gyerekek nézegetik a tükröt, meg elgondolkoznak önmagukon, és akkor kialakítanak egy képet magukban, hogy igen, én ilyen vagyok. Ezek a tulajdonságaim, ezt szeretem, ezt nem szeretem, és akkor ez az ő kis én képük. Aztán nagyobbak lesznek, bekerülnek egy közösségbe, rendszerint az iskolai közösségbe, és hát ott meg megint csak átalakul az én képük, mert ott már az lesz a legfontosabb, hogy mások mit gondolnak rólam. Biztos olyan vagyok, amilyennek mások látnak engem. Tehát sokszor így gondolkozunk önmagunkról, hogy mit gondolok én, és mit gondolnak mások rólam. És hadd mondjam el, hogy ez a kép ez sokszor nagyon torz. Mert nem ismerjük sem önmagunkat, és mások is félreismernek minket. Az igéből kiderül számunkra, hogy azok vagyunk, akikké Isten teremtett és formált minket. Ő az, aki valóban, mint egy mennyei atya megalkotott minket, és tökéletesen ismer. Hát, ha mi szeretnénk önmagunkat megismerni, akkor először Istenhez kell mennünk, hogy az ő szemével lássuk saját magunkat. És hadd mondjam el, hogy ez lehetséges. Lehetséges kvázi külső személyként önmagunkra nézni az Isten szemén keresztül. És olyan jó látni, amikor valaki már régebb óta hitben jár, és kezdenek eltűnni az illúziói és az előítéletei önmagával kapcsolatban. Már nem olyan gőgös. Már nem gondol olyan nagyon sok jót magáról. De nem is ostorozza magát olyasmiért, amiért már nem kell. Mert az Isten úgy mutat be minket önmagunknak, amilyenek vagyunk. Azzal a sok ajándékkal és áldással, amivel megteremtett minket, aminek örülhetünk, ugyanakkor azzal a sok-sok eltévejedéssel és bűnnel együtt, ami sajnos szintén jelen van az életünkben, de amit ő már megbocsátott. És amikor egy hívő ember régóta Istennel jár, és Isten szemén keresztül tud önmagára nézni, akkor egy új világ bomlik ki előtte. Én nem is gondoltam, hogy ilyen vagyok. Nagy áldás, amikor az ember olyannak láthatja magát, amilyen. És hadd mondjam így, hogy vannak még egyéb áldások is az életünkben. Ezek az egyéb áldások, ezek közül most hármat hadd soroljak fel. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében olvasható az úgynevezett szeretet himnusz. És ez úgy fejeződik be, hogy megmarad a hit, a remény és a szeretet. A hit, a remény és a szeretet három olyan dolog, ami a nem hívő emberek életében, legalábbis abban a formában, ahogy a Biblia beszél róla, nincs jelen. De a mi életünkben jelen van. Mind a három. Szökik a mennyből. Mit jelent az, hogy jelen van az életünkben a hit? Ugye most nem kizárólag arról beszélek, hogy felismertük az Istent, arról már beszéltem. Hanem a hitet úgy is meg lehet fogalmazni, hogy mi már nem csupán a látható dolgokra nézünk. Nem csupán azt látjuk, amit mások is látnak. Hanem azt is látjuk, ami a dolgok mögött van, a láthatatlant. Egyetlen példát hadd mondjak. Ugye nemrégiben választottunk. És hát ez a választás, ez mindig egy szörnyű időszak, legalábbis én így élem meg, hogy a mi életünkben az egyik legszörnyűbb, megpróbálóbb időszak, mert miről van szó? Mindenki mondja a magáét. Rám szavaz, rá ne szavaz, én jó vagyok, ő rossz, stb. Nagyon Érdekes, hogy mi minden zajlik ilyenkor a választópolgárok életében. Sokan tényleg csak odáig jutnak el, hogy ez az oldala jó, ez az oldala rossz. Különféle kísértések érik ilyenkor az embert, még a hívő embert is. Leginkább az a kísértés, hogy igen, 4 évente egyszer van ilyen, most nagyon meg kell gondolni a dolgokat, mert most dől el a sorsunk. Pedig hát kinek a kezében van a sorsunk? Nem emberek kezében. És ez nagy kísértés számunkra, hogy ilyenkor még mi hívők is azt mondjuk, hogy az emberek kezében van a sorsunk. Hát ilyenkor jön nagyon jól a hit. Amikor egy ilyen nehéz időszakban is túl tud látni az ember az eseményeken, és ki tudja mondani azt, hogy az én sorsom Isten kezében van. Jó döntést kell hoznom, persze, de az én sorsom akkor is Isten kezében van. És nem kell aggodalmaskodnom amiatt, hogy most éppen mi fog történni. Mert sokkal magasabban dőlnek el a dolgok, mint ahogy mi azt látjuk. Nagyon fontos, hogy ez a hit jelen legyen az ember életében. Persze más példákat is tudtam volna mondani, de most ez volt hozzánk legközelebb. Azt is mondja Pál, hogy ott van az életünkben a remény. Ugye talán ez világlik a legjobban. Főként ma Magyarországon. Ugye a magyar nép sosem volt az életvidám nép. Tehát ha mondjuk az olaszokra gondolunk, akik úgy állandóan vidámak, ahhoz képest mi magyarok meg, hát szinte az ellenkezője. Nekünk állandóan legörbül a szánk. Mi mindenben csak a rosszat látjuk, mi mindenről azt hiszük, hogy ennek nem lesz jövője. Semmilyen értelemben. És ebben a szomorú társadalomban azt mondja Pál apostol, hogy a hívő emberek életében ott van a remény. A remény azt jelenti, hogy egyszer minden helyre jön. Egyszer minden tökéletes lesz. Hát nem itt a földi életben, de oda át mindenképpen. Amikor az Isten népe együtt lesz az Istennel, akkor minden rossznak vége szakad. Ha valaki így tudja élni az életét, hogy látja ezt a távlatot, az egészen másként él. Azt nem tudják végleg elkedvetleníteni a dolgok. Persze, mindenki szomorkodik, a hívő ember is. De ha látom a végcélt, akkor nem fogom teljesen elveszíteni a reményemet. És azt is mondja Pál, hogy megmarad a szeretet, és azt is hozzáteszi, hogy e 3 közül legnagyobb a szeretet. Ugye ez is olyasmi, ami nem nagyon tapasztalható manapság. Azt olvassuk az igében, hogy az utolsó idők nagyon nehezek lesznek, a gonoszság megsokasul, és ezért a szeretet sokakban meghidegül. Hát nem tudom, mikor jön vissza Jézus. Ha azt mondanám, hogy tudom, akkor tévtanító lennék, de ugye egyre közelebb kerülünk ehhez a pillanathoz. Ez biztos. Egyre inkább az utolsó időket éljük. És tapasztaljuk, hogy a gonoszság sokasodik mindenhonnan. És azt is tapasztaljuk, hogy a szeretet sokakban meghidegül. És azt mondja Jézus, hogy ebben a jéghideg világban, ahol mindenki hideg, a keresztény emberek szívét belülről fűti valami. Az a szeretet, amit úgy kapnak Jézustól. A nyitott menny kapuján át, az áramlik az ő életükbe, a többiekében nem, de az ő életükbe igen. És ez a belülről fűtött szeretet, ez az ember, ez a hívő ember, ezt tovább tudja adni másoknak is. Hát hálát lehet adni azoknak a családoknak, ahol van, már úgy értem, hogy a családok hálát adhatnak, ahol van hívő ember közöttük. Mert ez a hívő ember be tud vinni valamit abba a családba, amit más nem. Ezt a krisztusi melegséget. Tehát megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ezek is plusz áldások az ember életében. És hadd mondjam úgy, hogy amikor meghalunk, vagy amikor visszajön majd Jézus, akkor egyenesen beléphetünk a menny nyitott ajtaján. Már nem csak kiszöknek az áldások, hanem mi megyünk oda a forráshoz. Miért lesz ez nekünk nagyon jó? Hát egyrészt megtisztul a lelkünk. Ha megkeresnénk a világ legtökéletesebb keresztény emberét, akit a legjobbnak vélünk, és aki talán valóban az is, annak a lelkesen patyolat tiszta. Sőt, hogyha jól megforgatjuk, akkor ott is azt találjuk, hogy hát, tele van önzéssel. De ott meg fog tisztulni a lelkünk. Még azoknak a lelke is, akik nem voltak ilyen tökéletesek. Nem tudjuk elképzelni. Ugye, amikor egy kockacukrot átítat a kávé, akkor az a feketeség mindenhova elhat. El tudjuk képzelni, hogy ez onnan kijön? Nem tudjuk elképzelni. De Jézus ezt ígéri nekünk, hogy ott, ebben a megváltás teljességében lesz majd részünk. A lelkünk meg fog tisztulni. Fel fog támadni a testünk. Mert a mennyben nem csak úgymond a lelkek röpködnek ide-oda. Isten az ember testé és lélekké teremtette. Ez az egység képezi a mi emberségünket. És úgy válunk majd tökéletesen boldogokká, hogy Isten közelében ez az egység újra helyreáll. Tehát lelkünk és testünk megtisztul, helyreáll, és ebben a formánkban találkozunk egyrészt Istennel, másrészt találkozunk a hitben testvéreinkkel, a szeretteinkkel. Annyira nagy dolog az, amit Isten ígér nekünk. Amikor ezen az ajtón belépünk, akkor mindez biztosan vár ránk. Hát az biztos, hogy más dolgok is, más áldások is várnak ránk, de ezek biztosan, mert ezeket megígérte nekünk Jézus. És nagyon szeretném, hogyha most ezen a húsvéton ez a kép megragadna bennünk, hogy ez az ajtó nyitva van. Jézus megnyitotta számunkra, azért, hogy már most a mennyei boldogság, fényesség, az áldások megjelenjenek az életünkben, és egyszer majd kiteljesedjenek. Egy igét szeretnék végezetül felolvasni. Amikor megfogalmazódott, akkor másra értette Jézus, ugyanakkor arra is vonatkoztatható, amiről most beszéltünk. Ez az ige szintén a Jelenések könyvében van megírva, a 3. fejezet 8. versében. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 261. dicséretünk 3. versét énekeljük el. A szép harmatot, így kezdődik ez az énekünk. Imádkozzunk. Urunk Jézus, te látod, hogy ha mi jó körülmények között élünk, akkor önmagunktól eszünkbe sem jut, hogy rosszabb körülmények közé kerüljünk. Mégis amikor a te életedet látjuk, akkor döbbenten vesszük észre, hogy te értünk, mindent vállaltál, nem csak a rosszabbat, hanem egyenesen a legrosszabbat is. Hogy elhagytad a mennyet, és emberként is egy olyan sorsot vettél magadra, amelynek mélységét el sem tudjuk képzelni. Köszönjük, Urunk, hogy mindez a te szeretetedről szól, irántunk való kegyelmedről. Köszönjük, Urunk, hogy amikor feltámadtál a halálból, és amikor felmentél a mennybe, akkor nyitva hagytad számunkra az ajtót. Köszönjük, hogy ezt az ajtót valóban senki nem fogja előttünk becsukni, mert te nyitva akarod hagyni. Köszönjük, hogy azon bemehetünk, és közösségünk lehet veled. Nagyon köszönjük neked, Urunk, azokat az áldásokat, amelyeket már eddig is adtál nekünk, és úgy szeretnénk közelebb kerülni hozzád, egyre közelebb, nem csupán az áldásokért, hanem azért, mert veled lenni önmagában is mindennél nagyobb kiváltság. Kérünk, Urunk, hogy a Te mennyei áldásaid, a Te vezetésed mindenképpen jelenjen meg az életünkben, nem csak önmagunkért, hanem a Te dicsőségedre, elsősorban a Te dicsőségedre. Szeretnénk, Urunk, úgy élni, hogy abból mások meglássák, kiéi vagyunk, és Téged dicsőíthessenek. Kérünk, Urunk, hogy Te vezesd az életünket minden szempontból, hadd tudjuk Neked adni minden gondolatunkat, érzésünket, hadd tudjunk úgy dönteni minden kérdésben, ahogyan Te azt a legjobbnak látod. Kérünk, áld meg személyes életünket, családjainkat, gyülekezetünket. Kérünk, hogy Te légy a mi pásztorunk, aki vigyázol ránk örökkön örökké. Amen. Most személyes imádságainkat vigyük egy csendes percben Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.